Az elmúlt nagy veszély, a kiált félelem, a hold új alakulása és aztán a beállt aratási időszak egészen feledésbe süllyezték már a laikus nép előtt az eltűnt üstököst. Elég volt azt nem látni többé az égen. De a csillagászokat az érdekelte éppen, hogy hová lett, ami a szem elől eltűnt, és ezt nehéz volt megtudni. Amíg az üstökös és a nap között áll a föld, addig könnyű az üstököst meglátni. De amint a föld és a nap közé jut, eltűnik az a napsugarakban. Amely üveggel a napba lehet nézni, azon át az üstökös nem látható. És amelyel az üstökös látható, azt nem lehet a napnak fordítani. Akadtak ugyan a tudásvágynak mártírjai, kik megkísérték félig homályosított üvegeken át, a lencsére alkalmazott vékony hasadékon keresztül a nap felé tartó üstököst keresni, és e búvárlatban gyógyíthatatlan oftalmiát, fekete hályogot szereztek maguknak. Ezek kivívták azt, hogy az üstökös irányáról tudtak értesítést adni a tudományos világnak, hanem a Vénusz pályán túl megszűnt minden lehetőség az üstököst feltalálhatni másként, mint majdan egy fekete tömeg alakjában, ha az a nap tányérja elé kerül. Amidőn azután kétségtelen lesz, hogy a napba beleesik, és így egyikét fogja okozni a legnagyobb szerű napfoltoknak. Azonban a fekete pont megjelenésére hasztalan vártak. Az üstökös nem hullott bele egyenesen a napba. Ha nem hullott bele, akkor vissza kell neki ismét jönni. Mégpedig len éppen olyan gyorsasággal, mint aminővel távozott. A csillagászok számítása azonban ezúttal nem teljesült. Elmúlt az egész július hónap, és az üstökös nem tért vissza. Végre augusztus 9-én ismét megjelent a déli félgömb felől, de csak a fénytekéről letépett tűzfark maga, melynek elején valami homályos sarló idomú vezértömeg képződött azóta, aminő az 1819-i üstökös volt. Ez is 2 millió mérföldnyire volt a földhöz a perigeumban. A tűzgömb maga nem jött vissza. Ha nem jött vissza, akkor az bizonyosan a napot megkerülő csigaútban rézsút esett bele a napba. És akkor ez a nap fényburkán már most nem is egy lyukat, hanem egy egész hasítást ütött. A nap legalább annak fényködburka 25,5 nap alatt megfordul öntengelye körül, és ekként annak a nagy napfoltnak, melyet az üstökös belehullása támasztott, meg kellett jelenni augusztus közepe táján a nap szélén. A számítás nem csalt. Valamivel későbben, ugyan augusztus 22-én megjelent a nap nyugati szélén a nagy sötét folt, mely 3 napi folytonos fejlődés után egy akkora üregnek mutatkozott a napot körülvevő fényburkolaton, hogy abba az egész föld 80-szor elfért volna. Toppant foltot a napban, feljöttekor és lementekor puszta szemmel is észre lehetett venni, míg a nagy távcsövekkel azon keresztül magáról a nap sötét testéről lehetett fényképeket felvenni, és az asztrofotometria segélyével a napkéreg tartalmát vizsgálat alá vonni. Ez óriási napfolt megjelenése után azt várta az olvasott világ, hogy az időjárás rögtön zordonra fog változni, aminek volnának elfogadható indokai. Egy a föld felszínénél 80-szor nagyobb terület a nap fényburkából ki van szakítva. Annyival kevesebb jut a földnek az éltető meleg kifolyásából. Ám de nem úgy történt. Ami hiányzik az erőszakosan támasztott rés által a fénylő burkolatból, ugyanannyival tömörebb lett az más helyeken. A nap más oldalain, mint fénylő póklábak tündökölnek a napfáklyák, még élesebbé rajzolva a nap ragyák és nap hegedések homályos pontjai és vonalai közepett. A földön soha szebb nyár nem volt a mostaninál, melyet a legállandóbb ősz követett, maga is alig különböző a nyár szakától. Olyan ősz, amelynek nem akart vége lenni. A gyümölcsfák október elején újra virágzottak, novemberben cseresnye, szamóca másodszor érett, és az őszivetések kalászaikat kezdték hányni. Az ősz még decemberbe is átment. A leghosszabb éj napján virágos volt minden mező, árnyékban a hévmérő 15 fokot mutatott, és karácsony napján Európában, Ázsia mérsékelt égajú vidékein széltére aratták a búzát és rozsot, és a most már csaknem nappali fényű holdvilágnál folyt a learatott áldás betakarítása. A föld kiadta az idén a jövő évre valót is. Mindenki azt hitt, hogy a föld új égai viszonyainak átalakulása már végre van hajtva. Annyival inkább, mert a déli félteke vidékeinek esetleg éppen nagyon zord nyaruk volt, amit különben csak a délsarki jégmezők szokatlan vándorlása idézett elő. Általános volt az öröm, ezentúl évenként kétszer lesz majd aratás. A csalódásnak annál keservesebbnek kellett lenni. Az már meg volt állapítva, hogy a földhöz oly közel járt üstökösnek a napba belé kellett esni. De mi történt vele tovább a napban? Már a múlt században ismertek egy kísérletet, melynek neve Leidenfrost cseppje, a felfedező után. Ha egy 170 fokig izzóvá tüzesített érc csészébe vizet cseppentenek, az a vízcsepp nem repül el pára alakban, mintha kevésbé melegített érclapra esik, hanem fölötte libeg a tüzes érc alapnak, elkezd forogni maga körül, lapos, szféroid alakot vesz föl, és hosszasan eltáncol a tüzes lapon elpárolgás nélkül. Ezt akárki megkísérteti, ha egy fehérre tüzesített serpenyőre ecetet önt. Az izzó lapon az ecetcsepp golyó alakban táncol végig, s végre lefut róla, vagy szétpattan. A csepp falai visszaverik az izzólap kisugárzásait. A serpenyőből kivetett csepp az izzólapról lehullás után csekélyebb hőfokot mutat, mint a ráhullás előtt, és ha víz helyett higany cseppentünk a tüzes lapra, az a sebes forgás közben megfagy az izzó serpenyőben. A vízcsepp szintén hasonló gömb alakot vesz föl, ha forró kény savanyba töltik. És nem csak a víz, hanem az alkohol, az éter is, a folyadék és az izzó test között megszűnik minden tapadás. Legelső volt Tatrangi Dávid, aki azt az eszmét kimondta, hogy a napba hullott üstökösöknek a Leidenfrost féle csepp elmélete szerint új bolygókká kell alakulniuk. A nap izzó felszínén azok körforgást kapnak, ugyanazon mechanikai erő által a napból ismét kilöketnek, némelyik darabokra szakadva, más egy darabban, ahogy ezt a Leidenfrost féle cseppeken észlelhetni. Innen támad a sok újonnan felfedezett aszteroid. Az Államszövetség igazgató tanácsának elnöke most állandóan a himalájai csillagtában lakott, onnan kellett most kormányozni a világot. Az 1999. év utolsó napja is derülten végződött. Egy csodákkal teljes év áldástól kísérve tért meg elődei sorába. Következett a 2000. év, a második millénium zárköve. A 2000. év január első napján sűrű ködre ébredt fel az egész világ, és az a köd nem volt részletes, helyhez kötött, az egész földre kiterjedt az. A himalájai csillagda arról tudósított, hogy a rögtön támadt köd még a Davalagiri magaslatán felül is kiszámíthatatlan magasságig terjed. A légjárók egész a járhatatlan rétegekig emelkedve sem találják a köd burkolatnak a szélét. Csillagot nem lehet látni az égen. De még a napot sem úgy, mint napot. Mint saját magának rémképe, mint egy fénytelen fehér tányér, egy nappali hold jár az reggeltől estelig az égen, és az egyenlítő alatt éppen úgy, mint a mérsékelt földövek alatt. A föld egy vándorvilág köttestbe jutott bele, minőtt már 1783-ban 6 hétig hordozott magával, azt nem taszíthatta el magától, mert a meteorködnek nincsen deleje. Ez körül fogja most a földet, és nem enged napot sütni rá. Ez a köd száraz, neftelen, felhővé nem idomul soha, és éjjel világít, a tudósok meteorpornak nevezik azt. Ez meghozta a föld számára a hideget. A hévmérő egyszerre alásüllyedt, és január 6-án azt a hírt hozták a lapok, hogy az Adriai tenger befagyott, miként ember emlékezetére csak kétszer, 1234-ben és 1709-ben. A légsúlymérő a legalsó fokok között járt folyvás, de azért se zivatar, se szél, se eső nem mutatkozott semmi részén a földnek. A sűrű köd miatt, amely a tengereket is ellepte, a hajózásnak is szünetelni kellett, maga a légjárókkal közlekedés meg volt zavarva, azoknak a hajósai nem tájékozhatták magukat a ködben, és ha a delejtőhöz folyamodtak, az meg éppen félrevezette őket. A föld delejsarka ki volt mozdítva eddigi helyéből, s az igazi tengely és a delejes tengely között olyan különbség támadt, mely egészen új felvevéseket kívánt, hogy a delejtőnek ismét hasznát lehessen venni hely meghatározásra. A köd még az ekvátor alatt is keresztül törhetetlen gát volt a napsugarak előtt. Napsugár nélkül pedig nem támadt felhő. Tompa egyforma mozdulatlan volt a lég. Szellő sem járta azt, hó nem szállingott, eső nem hullott. Így múlt el az északi féltekére nézve a tél, és a déli féltekén sem volt ugyanekkor nyár. Az időjósok a biztosan bekövetkező nap-éj egyeni viharoktól várták a köd szétoszlatását, és eljött a március hó is, a köd nem oszlott el, és a szokott böjti szelek is elmaradtak. A föld úgy ki volt száradva mindenütt a tartós aszály miatt, hogy nem lehetett szántani, és az erőszakosan földbetett mag nem csirázott ki. Ahol az esőcsináló készüléket alkalmazták, ott kizöldült ugyan a vetés, de hogy soha nem érte igazi napsugár, oly pállott satnya növényzete lett, meglepve később rozsdától, üszöktől, hogy az aratást előre kárba veszettnek lehetett tartani. A tavasz rideg volt, és áldástalan. A gyümölcsfák minden virága meddő maradt. Núbia és Biledulgerid összes datolyapálma ligetei gyümölcstelenül maradtak ez évben, az édes szilvafürtök helyett, míg máskor 5 millió ember kenyerét képezték, megjelentek a pálmafák tövében azok a csoportokban növő gombák, miket a beduinok kemmának neveznek, előjövésük inséges esztendőt jelent, a nép azokat szedi fel tápszerül, eszi nyersen és aszalja eltevésre. Ez is ingyen kenyér. A sors úgy tesz az emberrel, mint az elítélt rabbal, nem öli meg, csak sovány tápra fogja. A köd állandóul megmaradt még a június-július hónapokban is, és akik a nyári napsugarak tűzőhevétől várták annak eloszlását, kétségbe eshettek. Az egyenlítő alatt mindig függőleg tűz le a napsugár, és a ködburok ott is csak állandó maradt. Hasztalan volt előle bárhová utazni, a köd mindenütt ott volt. Eljött az ősz is. Gyümölcstelen, örömtelen ősz, szüret sehol. A szöllőnek minden szeme lepörgött, a burgonya elfonnyadt, a kenyérfa gyümölcse éretlenül lehullott, a borasszuszpálma, 15 millió ember tápadó dajkája máskor, mostohája lett ugyanennyinek ez évben. Brazília óriás fája, a páradiók, egy-egy fa, egy család eltartója most mind férges gyümölcsöt hullattak. Nem volt abban más, mint hamu. És az örökké tartó köd elfeküdte az emberi kedélyt leginkább. Hasztalan várni nappal a napra, éjjel a csillagra az égen. Hasztalan epedni esőért, harmatért. Hasztalan lihegni az üdítő szellő után, egy csattogó, villámló zivatar után, mint fogva tartja azokat a köd, a lomha, nehéz köd. Az egész emberiség sírva kiáltotta többé nem látható égre föl annak urához. Hallgass meg még egyszer. Láss meg újra minket, férgeidet. Ne takard el bűneinket ezzel a szörnyű szemfedéllel. Jöjj ránk haragoddal, hozd villámaidat, mennydörgő szavaddal, mondj ítéletet ránk. Önts ránk özönvizet az égből, rázd meg alattunk a földet, hasogasd meg az egeket, küldj csillaghullást, világromlást, rejánk csak e rettenetes ködöt. Ezt vidd el rólunk. Most azután felül került a papság hatalma. Megtölt az egyház bűnbánó néppel, és amit a pap prédikált, azt most már maga is komolyan hitte. Ime oly kevélyek voltunk. Azt hittük, minden hatalmat kivettünk már az Isten kezéből, és íme az Úr küldött reánk, mikor legbüszkébben újjongtunk egy semmit, egy ködöt, és ebben a semmiben semmivé lesz minden emberi hatalmunk. Egy élő temetővé lett az egész föld, sírjatok élő halottjai egy halott planétának, és az emberek sírtak. És akkor, amidőn a hit maga elveszti a hitét, a tudomány nem veszti el a magáét. És ekkor mutatta ki az embernagyság magát Istentől kölcsönnyert teljes hatalmában. Akiket a lélekerő és alapos ismeret a világ vezéreivé tett, két feladatot láttak maguk előtt. Az egyik volt az összes emberiséget megmenteni az éhhaláltól, a másik visszaadni nekik a bizalmat, a jövendő iránti reményt, a lélek erejét, a munkakedvet. Az Államok Szövetsége előre kidolgozott terv szerint járt el, először is a tápszerek kiosztásánál. 1400 millió szájnak naponként táplálékáról gondoskodni olyankor, midőn egy évig az ízis emlők mindegyike kiapadt. Igaz, hogy az összes emberiséget magába foglaló ezen számból sokat lerónak a szigetlakók, a tengerpartok népei, kiket eltart a tenger halaival, csigáival. A nomád népeknek, kik Ázsia északi vidékét lakják, nem kell segítség, azokat legelő nyájaik táplálták minden időben. A nyers húsevőket, az omofágokat eddig is az erdők vadai látták el tápszerrel. A dél-amerikai pampaszok bukkanérjei nem csak maguknak, de egész Amerikának képesek friss és besózott húst szolgáltatni. De még ha minden a jéghátán is megélni tudó nép rajt leszámítunk is, fennmarad a civilizált világot alkotó legalább 800 millió ember, és abból a fehérbőrű faj maga 400 millió, és azután 200 millió olyan faj, melyet hússal nem lehet eltartani, mert inkább meghal sem, hogy húsevéssel vallási tilalmát megszegje, a növényevő hindu faj. És az Államok Szövetsége mindannyiról gondoskodott. Az első milléniumban is volt ilyen nagy megpróbáltatása az emberiségnek, amiről a krónikák azt jegyezték föl, hogy az emberek a földből csináltak kenyérgolyókat, és azt ették. Németországban lisztnek használták a kiszlgúrt, és tápszerül használták a kékmárga özönvíz előtti csigarészekkel jól lakott rétegeit. Míg másutt borzasztó tápszerekhez folyamodtak, és az istenfélő Európa közepett mészárszékek voltak felállítva emberhúsnak. Nem, a második millénium nagy gyász esztendejében nem ette meg az ember sem az alatta levő földet, sem a mellette levő istenképét. Az Államok Szövetsége gondoskodott róla, hogy a bőség éveiben összegyűjtött raktárait megnyitva biztosítsa az egész emberiséget arról, hogy van még elég tápszer a földön az éhhaláltól megóvni az összes emberi nemet egy egész évig. De mi lesz egy év után? Üvöltött a hamvazott fejű fanatizmus, mely nem akarta a kétségbeesés szövevényeiből kibocsátani a megfogott kis lelkeket. E ködnek vége nem lesz soha. Vége lesz, mondának a tudomány apostolai, azt is megmondták, hogyan lesz vége és mikor. Az bizonyos már, hogy ez a nagy köd nem más, mint egy vándor bolygó, mely a világelem legkezdetlegesebb atomjaiból áll. A Föld azzal került össze, és azt viszi magával. Ez a bal sors többször is eljöhet rá, de mindannyiszor van ránézve szabadulása veszélyből, mégpedig két bizonyos napon, vagy augusztus 12-e és 13-a között, vagy november 12-én. E napokban találkozik össze a Föld azon meteorrajjal, melyet futó csillagok alakjában látunk e napok éjjein megjelenni az égen. Az ismét egy másik világelem, amelynek szétvált darabjai már mázsányi tömegeket képeznek. Ez a másik világtestraj el fogja seperni a Földről a meteorködöt, mint a felhőt a vihar. A Lőrinc éji csillaghullás ez évben csekély volt, az nem bírt vele, hanem a november 12-i csillaghullás nagyszerű lesz, mert ez azon meteorrajnak a találkozása a Földdel, melynek minden 11. évben a legsűrűbb központján megy keresztül a Föld, amióta csak csillagászok észlelik az ég tüneményeit. Ilyen 11. évforduló esik a 2000. évre. November 13-án reggel vége lesz a ködnek, tisztán fog sütni a nap. Azután bekövetkeznek az őszi esők, és áldott időjárás lesz. Azért minden szántóvető lásson az őszi mezei munkához, szántsa, törje a rögöt, ahol lehet az aszálytól, és legyen készen, hogy novemberben kipótolja az elkésett munkát. És úgy történt, ahogy megjósolják. A november 12-i meteorraj, melynek jöttét epedő kíváncsisággal várta-e földön minden értelmes ember, e nap éjszakáján valódi csillagesővel borítá el az eget, s mikor éjfél után a ragyogó mennyei tűzijáték szünetet tartott, íme ott ragyogott a föld felett a szép csillagos ég. Ó, te imádatra méltó csillagos ég! Te Istennel tele mennyboltozat! Milyen jó nekünk azt tudnunk, hogy élve is hozzád tartozunk már, hogy ami földön élünk, az is a te csillagod. Ó, milyen nagy kárhozat volna az, ha ez a csillag maga el volna temetve benned, és nem járhatnánk a te fenséges titkaid országában többé. Hosanna! A fizika nem engedi, hogy olyan gyönge hang, minél az emberiség összes kiáltása volna, a ritka világéteren át elterjedjen a közel csillagokig, de ezt az egy hozsánna kiáltást mégis meg kell engednie, hogy elhatoljon szét a tejút napkoszorújáig, a kötcsillagokig, a központi napig. Az ember újra visszakapta az eget. És másnap reggel visszakapta a napot. Hogyan üdvözölte a tisztán felragyogó sugárt ember, mezők és erdők állata, vad, madár? Ember sírt, örült, madár énekelt, repkedett, a barmok táncoltak, a vizek szörnyei kijöttek a partra ugrándozni, s a vízszínén szögdeltek a halak, a kígyó fölébredt téli álmából, és rétessé kunkorodva feküdt el a fűben, a légben zümmögött a felébredt bogárraj. Egy földfordulásig örülhetett minden élő az élő napnak. Elismerék, hogy ő is egy része az istenségnek. Azután beborult mindenütt az ég, sietős dolga volt megöntözni a földet. Az egy évig várt eső megérkezett. És a tartós, áldó esőszak alatt még egy nagy újdonsága volt az égnek a föld számára. Ahogy Tatrangi Dávid előre megjövendőlé, a hosszú kötszak alatt nagy esemény ment végbe az égen. A földnek új testvére lett, a napnak fia született, a napba hullott üstökös. A Leidenfrost elmélete szerint szféroidál alakban löketett vissza az izzó naptábla által, mely meleg kisugárzásával visszataszít magától minden érintkezést. Az új planéta a földhöz 5 millió mérföldnyi közelben kezdé meg körfutását a naprendszer bolygói között, a földpályán belül. Az új planéta valódi átmérője pedig 0,780 ezred része a föld átmérőjének, tehát 1350 mérföld, másfélszerte nagyobb a Marsnál, fénye erősen intenzív vörös, alakja benyomott teke, sűrűsége 0,645 ezred a földéhez képest, a napkörüli pályáját az eddigi gyorsaságából kiszámítva mintegy 250 nap alatt futja meg, és öntengelye körül 24 óra 17 perc alatt fordul meg. Pólusainak belapulása 1/24 képezi az egyenlítői fél átmérőnek. Az új planétának e földön ezt a nevet adták. Pax, béke. És ezzel végződött a második millénium.